lefelé haladva a falutól, itt már valóban elérünk arra, abba a zónába, ahol minden vörös. A felszín ezzel a latyakos, iszapos, vörös anyaggal van borítva. Az úton traktorok, dömperek állnak, nagy nyomású vízzel mossák le magukat a járműveket is, azokról az iszapot, a házakból pedig, amelyek között semmi jelen nincs annak, hogy valaha veteményes, vagy kerítés, vagy bármilyen létezett volna. Fehér overallos munkások adják egymásnak a vödröt, és így hozzák ki a házból, valószínűleg a házban maradt vizet. Igen, a ház belsejéből adogatják ki a vödröket, és öntik ki a mezőre, ami maga is egy teljesen föltöltött terület. Egy ól, ami teljesen összedőlt, de itt a házak fala az még nem iszapos nagy magasságig. Valószínűleg innen már el is takarították nagy munkagépekkel ebből a házból az iszapot. Jó napot kívánok! Milyen munkát végeznek itt?
Itt takarítjuk össze hát nem tudom, iszapnak nevezzem, vagy minek. Azt szedjük össze, amit tudunk. A romokat, amit lehet az udvarokból.
Mennyire kell itt lennie a helyi tulajdonosoknak ezekben a házakban?
Azt nem tudom, mert a tűzoltók, rendőrök felügyelnek mindent. Tehát csak úgy nem lehet ide jönni, hogy bárki itten tevékenykedik. Ők ide irányítanak pár ember, de itt a lakókat például láttam még az előbb ebbe a házba.
Mit tapasztalnak benne a házakban?
Nem voltam benne egybe sem. Nem mentem be, nem is fogok.
És kintről meddig pusztítják le a romokat? Tehát, hogy meddig?
Ahogy így körülnéz, hát ugye, az mennyire fogja visszaadni. A ház körül minden. Akár a melléképületeket is mindent eltedünk. Ezen a részen, a túlsó részen meg még nem is jártunk, ott nem tudjuk mi van.
Találkoztak olyan épületekkel, ahol maga a ház is összedőlt, vagy romossával?
Ott a túloldalon vannak. Itt csak a melléképületek dőlnek össze.
Tehát haladnak akkor az összedőlt épületek felé?
Igen, arra fogunk haladni.
És ott mit csinálnak azokkal a házakkal, amik maguk is összedőltek?
Még ezt még senki nem tudja. Ma reggel tanácskoztak róla, hogy a falu dönti el, hogy az a rész az a vasúton túl, azt elbontják, vagy mi lesz vele. Még ez nem tisztázódott.
Azt mit tudnak arról, meddig maradnak itt el?
Nem tudunk róla. Mi helyiek vagyunk amúgy is, de hogy meddig leszünk itt, azt nem tudjuk.
Önöket is érintette a áradat?
Hát minket nem, de a barátaimat érintette.
És ők mit tapasztaltak, miről számoltak be?
Hát a házuk ott volt a túlsó felén. Sok mindenről nem tudtunk beszélni még, mert nem találkoztunk.
Van-e valami üzenete a helyiek számára, hogy hogyan segíthetik az önök munkáját?
Nem tudnak segíteni. Semmivel. Ide csak a nagy dózerok jöhetnek, semmi már.
A baptista szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési igazgatója egy iszaptól vörös kvadon volt, amikor kérdeztem.
A kvaddal milyen tevékenységre jöttek ide? Mi a feladatuk itt a faluban?
Személyi keresésnél, mivel nagy a terület így, és több csapatot kell felügyelni, előrizni, sokkal nagyobb a hatékonyság, sokkal gyorsabban tudok bármelyik csapathoz oda menni, hogyha segítségre van szüksége.
És eddig mit találtak?
Semmit sajnos, nem találtuk meg még a három eltűntet, akit a kutatómentők keresnek.
És mi a stratégiájuk, hogyan keresik őket?
Gyakorlatilag minden épület, minden kert, minden uszadék most már átvizsgálásra került, jelenleg éppen a tó lecsapolása van folyamatban, hogy talán onnan előkerülnek a testek.
A helyi lakosság tud valamit segíteni az önök munkájában?
Nagyon sokat, hiszen ők helyismeret az nagyon sokat számít, és segítenek is mindenben. Azt kell mondani, hogy akik itt élnek, mindenki nagyon a eszük és a szívük is a helyén van, és nagyon kultúráltan kezelik ezt a őket ért csapást, és én nem hiszem, hogy nekik máshogy kéne bármit is csinálniuk.
Egy kolontári lakos a falugyűlésre jött volna, de az elmaradt. Így megkérdezhettem, hogy hogyan élte át a vörös iszap kizúdulását.
Mit tapasztalt az áradásból?
Mit tapasztaltam? Tragédia, ez nagyon nagy tragédia. Marha nagy zúgást hallottam, hátra néztem, láttam, jön a vörösség, mire az udvarba voltam, mire odaértem a terasz végéhez, addigra már ennyi volt, mire a terasz elejéhez értem, a fécipőmbe belefolyt, mire fölértem a terasz tetejére, 9 lépcső, addigra a teraszon volt már a víz. Tehát egy pillanat alatt. Mert úgy jött, hogy ennyi volt, és utána egy függőlegesen így jött, mint hogyha lépcső lett volna, és úgy folyt.
Azt tudta, hogy ez veszélyes lehet a bőrére?
Hogy ne tudtam volna, hát lug. Tudta, ez régóta, hát meg Tínfölgyárban is voltam, és meg szüleim dolgoztak is ott.
Tehát a faluban az ismert volt, hogy nem szabad belelépni, hogyha jön az.
De hát ha belelép, még aki bent állt a lakásba, és bement a lakásba, és térdig állt bent, mit tudott csinálni? Hova tudott volna menni? Vagy méteres, másfél méteres ilyen szar volt az izébe, a lakásba. Mit tudott volna csinálni?
Az interneten azt lehet olvasni, hogy itt már beszélték korábban, hogy szivárog a tározó.
Szivárgott ez már régen. Itt nagy zsiványok volt. Meg nem szabadott volna ilyen magasra építeni a gátakat. Mert itt 50-60 köbmétert mondtak, utána mondtak 500-600 köbmétert. De nem annyi, hanem talán 5-6 millió, nem annyi, még annál jobb, ami az én udvaromon keresztül, mert én végignéztem, ami az udvaromon keresztül folyt 2 méter, még amilyen sebességgel, 2 méter magasan, még amilyen szélesen, az alatt az 1 óra alatt az lehetett 1 millió köbméter, úgyhogy jóval több, mint nem egy, én csak egy pár millió köbmétert mondok. Csak ezek azt akarják bemesélni, hogy nem millió köbméterek voltak, hanem 600 ezer köbméter, de nem annyi volt. Úgyhogy most ez a nagy esőzések miatt volt így, vagy mitől?
A por az ön szerint mennyire veszélyes? Azt látom, hogy nem hord maszkot.
Hát már innen hordja. Ha most megindulna a szél, ami száraz, ezt már vinné is. Ebben ugyanúgy benn van minden.
Itt marad a faluban?
Hát szeretnék. A lakásban nem hiszem, de a faluban 90%. Itt szeretnék. Ez egy jó kis közösség volt. Jó kis, hát összesen 800-900-an laktunk itt. Egy jó kis község, közösség volt. Mindenki, majdnem mindenki, hát voltak, akik úgy települtek ide, majdnem mindenki mindenkit ismert, úgyhogy nekünk nem csak az ingatlan, az összes ingóság, a kertünk, a szőlő, a gyümölcsfák, minden oda. A gyümölcsfák az összeset kivágták, a szőlőlugas, tehát amit egy 60 év alatt az ember a munkájával összeteremtett, az hogyan kárpótolnak bennünket? Hova tudunk költözni? Mi lesz? Itt a tél. A pince tele van vízzel, iszappal, mind a két kazán ott van. Gáz, nem csak én nekem, tehát nem csak az én gondomat mondom. A gázkazán is, a vegyes tüzelésű kazán is ott van, az nem működik, vagy nem működik. Tehát hát még le se tudunk menni még a pincébe. A ölfát, 6 köbméter, több mint 6 köbméter ölfa volt az udvarban, azt mind elvitte, és nem is látjuk, hogy hol van. Lehet, hogy Deveserbe kötött ki, vagy mit, nem tudom hol.
És akkor most hol lakik?
Hát az első jel ott aludtam még, az egyik szobában nem folyt be, ez a most sok a másik szobákban, ennyi volt meg az előszobában is, de azóta nagybátyámnál itt fönt. Csak annyi, hogy éjjelre oda megyek aludni. Nem lakok, oda megyek aludni. Napközben meg itthon vagyok, meg hát mit tudom én ahova. Már éve is volt egy összejövetel, most lett volna 5 óra, akkor jöttek volna a tínföldes főnökök, valamit. Hazudnak ezek mindent. Hát itt volt az egyik vezetője a tínföldjának. Semmi olyasmit nem mondott, ami elfogadható lenne a számunkra. Nincs biztosításuk, nem tudnak fizetni, nincs pénzük. Hát mi lesz velünk?
Tehát az önházán nincs biztosítás.
Ő a tínföldje. Hát miért az én biztosítom fizesse ezt, amikor kiokozta akár? Azt mondják, ők nem a hibásak. Hát ki a hibás? Mi vagyunk a hibásak, mert Kolontáron élünk. Hát nyugodtan le lehet írni, vagy el lehet mondani.
Azt megkérdezem, honnan informálódik? Tehát a tévét nézik inkább, vagy a szóbeszélők?
Hogy néznénk, se villany, se víz, se gáz nincs otthon. Főzni se tudunk. Fürödni, mosakodni se tudunk otthon.
Ételhez hogyan jutnak?
Hát az első nap még volt. Aztán utána szóltam itt, hát láttam, hogy itt minden katona, minden katasztrófás eszik, meg minden politikus, akik ide jártak, tök mindegy, hogy milyen, nem mondok színeket, hogy milyenek, mind itt meleg ételeket, meg mit, szendvicsekkel járnak. Hát mondom, az anya szűzmárás, hát bennünket azért érintettek, hát már itt levágták a gázt, levágták a vizet, a villanyt levágták, hát mondom, mi nem tudunk semmihez hozzájutni, hát bennünket nem kínálnak. Azt oda mentem a csajokhoz, gyerek, nincs-e szendvicsetek, vagy valami? Jaj, azt mondja, gyertek, gyere. Azt egyszer, akkor kaptam egyszer a 2 zacskóval. Na. Azután a meleg ételt szerdán délbe ettem először. Nem a katasztrófa védelem, meg amit tudom én ki csinálta, hanem itt egy pesti csapat, itt a faluban van, most költöztek ide nem régen, nekik a barátaik jöttek ide le, csináltak egy sátrat, és 4 izéval, 4 kondérral főztek gulyást. Tegnap is, máma is, abból ettem egy-egy jó tányira. Meg most is hívtak, hogy menjünk, mert most is valami gulyást, vagy valamit főztek, valami meleg ételt.
Mit szólnak az újságírók áradatához?
Tragikus az is.
Rádiót tudnak hallgatni, vagy hallgatnak?
De nem is érünk rá, meg kedvünk sincs. Nagybátyámnál hajnalban szoktam a izét, tévét nézni, de talán nem is, nekem ez tragédia, ez tragikus, amit látok, meg az udvaromban, amit látok.
Milyen segítségre van szükség, amit nem egy biztosító tudna megadni, hanem az emberek, az átlag emberek?
Amikor rakodni vagy pakolni kellett, össze van pakolva otthon, csak most már nem engedik be az autókat, mert a traktorok, vagy a rakodógépek, meg az autók járnak, viszik a trutymót el innen. Most nem lehet költözködni, majd utána lehet csak költözködni. Na, hosszú.
Lát valami változást ahhoz képest, amilyen néhány nappal ezelőtt volt? Tehát ez az eltakarítás, ez hatékonynak tűnik?
Ez a tegnapi meg a mai nap esetleg egy picit. Előtte semmi. Hatékony, hát mondtam az előbb, hogy itt két napig itt álltak, zsebretett kézzel a tűzoltók meg a katasztrófások. Nem volt egy olyan, pedig annyi vízfej megfordult itt ebbe a nagyfejű vízfej az önkormányzati irodába, és nem volt köztük egy, aki azt mondta volna, uraim, vagy fiúk, vagy gyerekek, vagy akárki, ide menjetek, ezt csináljátok, ezt nézzétek, itt keresétek, vagy arra keresétek, vagy mit tudom, az eltűnteket például. Szegények itt álltak, nem csináltak semmit. Most tegnap, meg ma jöttek önkéntesek a környékről, messziről környékről, lapátosok. Most közmunkások, vagy amúgy önkéntesek. Tehát ők lapátolnak, meg amit kell segítenek.
Nagy Zoltán kolontári lakost a megmaradt értékeinek házból kipakolása közben kérdeztem.
Látom, hogy pakolnak ki a házukból egy autóba ruhákat.
Hát, ezt visszük el. Ma segítség majd hónap kellene. Amikor hozzuk el a belső edényeket, már vannak dobozosba, annyit.
Van valami megsérült a házban?
Hát minden butorzat.
Azokat itt hagyják?
Itt azokat itt marad.
És tudnak arról, hogy mi történik velük? Tehát, hogy ide jönnek munkások és elbontják a megmaradt romokat?
Ezt konkrétan nem tudom megmondani már. Addig úgy van, hogy mindenki úgy nyilatkozott itt, hogy szétesznek dózeróval, hogy ha beleegyezünk ott fönn, aki ugye ott a dombon, csinálnak egy utcasort, és oda lehetne, akiknek tönkre ment.
És ezzel önök egyetértenek, hogy akkor elhagyják ezt a házat?
Hát nyilván. Hát ki megy bele belakni. Mindenünk oda veszett. Hátul az összes szerszámtól elkezdve fűnyírók, terménydaralló, kapallógép, minden.
Hát tudunk volni, Zoli?
Hát nem is tudjuk.
Még egy zsát, kettő. Nektek?
Egyet hozzatok.
Egy zsát.
És azt tudják már, hogy lesz valami segély, ami kompenzálja a kárukat?
Hát most kaptunk. Ma a MOL-tól 100 000 forintot, hónap meg a biztosító, ha állítólag az már. Itt már főmérték nálunk a károkat, csak...
Hát volt biztosításuk?
Igen, igen volt. Úgyhogy ez, azt mondták, hogyha itt eldózerolják, akkor állítólag teljes kártérítés a biztosító. Aztán majd ugye az, ahogyan nyilatkoztak, hogy majd ők azt abban, hogy csak a kártok, az okozón az ő részletet.
Ez az utolsó akkor, jó? Vagy hozzunk még?
Na, még egyet!
Még egyet, ha van!
A szerencsétlenség mellett szerencsénk volt, mert a páromnak az édesapját vittük kórházba. Fél egy perc ittünk, innen néztük, amikor rombó széjjel mindent az iszap, méteres iszapja vittek. Innen figyeltük el.
Mikor tudtak bemenni először a házukba?
Hát, rá két napra engedtek.
A rendőrök nem engedték be?
Nem engedtek be bennünket, azt utána egy polgárőr, meg egy, azt hiszem, egy tűzoltó, azok nyitották, ezt ömlött ki belőle a víz.
És a szobák milyen állapotban voltak akkor?
Hát teljes iszakban van, most is, ugyanúgy. Ilyen iszakban van. Utorokat abszolút nem lehet már használni.
És a falak is, tehát a ház is lakhatatlan vált?
Igen, igen, teljes mérték. Tegnap is volt itt egy... Múltul, de hát a vezérigazgatót vártuk, de az nem volt hajlandó megtenni azt a legalább, hogy elnézést, vagy bocsánatot kérne legalábbis, vagy ígérne valamit, mert ez az illető, aki itt volt, ez mindenre csak azt mondta, nem tudom, nem vagyok illetékes benne, ilyen szöveggel jött nekünk.
Milyen kérdéseik vannak, amikre választ várnának?
Kérdeztünk, mutattuk. Például, hogy miért nem figyeltek, vagy miért nem kellőképpen építették meg, vagy figyeltek.
Most veszi hát a gumicsizmát. Mióta van gumicsizmában? Tehát mióta tudja, hogy veszélyes ez az anyag a bőrre?
Hát ezt azóta, amit kaptuk a csizmát, hétfő óta. Hétfőn, amikor a megtörtént rakétóra hosszára osztottak.
Tehát addig jártak a folyadékban?
Hát ott fönn voltunk, addig nem voltunk. Ebben a cipőben voltam akkor is, de utána lemostam. Azt utána hoztak oda a főcsizmát, és ott cseréltük.
És a falubeliek azt tudták korábban, hogy a tározóban milyen veszélyes anyag van?
Nem mondta senki se, hogy ilyen pusztító arány tud lenni. Nem tudom. Nem beszéltek róla.
Tehát nem volt semmilyen katasztrófavédelmi oktatás?
Nem. Itt sose volt.
Zoltán, addig ezt itt, hogy mindjárt viszont lemosatom a csizmámat, jó?
Én itt lakok most októberben, múlik 4 éve. De én nekem még az, hogy tudom, hogy nem volt, hogy ez kitörhet itt, vagy mik, milyen emberekre veszélyes, milyen folyadék az, hogy ez ilyen katasztrófát tud okozni, erre nem gondoltunk.
Balázs Albert zászlós a győri 12. Arabóna légvédelmi rakétaezred embereivel a Rommel takarításban vett részt.
Tulajdonképpen Rommel takarítás, kézi munka. Tehát amit hoztunk magunkkal, illetve lapátokat, amit itt kaptunk, találtunk, targoncát fogtuk, vittük.
És mit találtak itt, mit kell eltakarítaniuk?
Mindent, amit mondtak. Csak az iszapot, illetve amit a tulajdonosok mondtak, hogy ezt lehet vinni.
Van-e valami üzenetük a helyi lakosság felett, amiben segíteni tudják az önök munkáját?
Tulajdonképpen nagyon nincs, mert nem találkozunk nagyon a helyi lakosokkal. Nem tudom, hogy mennyire él még ez a falu egyáltalán. Nagyon ugye nem forog az itteni lakosság, legalábbis ott azon a lenti részen. Egy-két emberrel, akiket mondtak, hogy itt van a tulajdonos, menjünk oda a házhoz, ők megmondják, hogy mit kell, úgy találkoztunk, illetve lehet, hogy találkoztunk, csak itt ugye nem ismerek senkit, tehát nem tudom, hogy ki.
Önök összedőlt házakba bemehetnek onnan is eltakarítani
csak
romokat?
Abban az esetben, ha a tulajdonos ott van. Csak abban az esetben.
Tehát a tulajdonosnak végül is akkor érdeke, hogy ott legyen most a háza környékén, hogy onnan eltakarítsák?
Amennyiben még neki igénye van, tehát gondolom előtte már megnézte, hogy mi maradt, mi nem. Ha még neki van olyan értéke, amire azt mondja, hogy még menthető, vagy szüksége van rá, akkor igen.
Azt tudja, hogy meddig maradnak itt?
Ma estig.
És utána?
Vasárnap jövünk vissza.
Mód Miklós devecseri és kolontári plébánost Devecserben kérdeztem az egyház feladatairól.
Hát az első pillanattól van feladata, úgy látom, az egyháznak minden területen segíteni. Amikor kell az elején a mentésben, a hírszolgálatban, a kábel TV megszervezésében, ugye most nem működött, a polgármesterekkel együttműködve, a tanácskozásban és fizikai munkában, az adományok gyűjtésében, annak elosztásában, a befogadás, akik rászorulók, elszállásolása, tűzoltók, katasztrófavédők, sök elszállása, valamint étellel való ellátása.
Ez Kolontáron mennyire működik?
Én úgy látom, nagyon jól működik Kolontáron is, ott összefogtak az emberek, jött Budapestről is egy ember, aki ott elkezdett főzni, és ma rásegítettünk azzal, hogy a Magyar Katolikus Karitász finanszírozásában még 200 ebédet, meleg ételt kivitettünk, amit folyamatosan lehet éjszaka is fogyasztani a plébánián, bárki bejön, akkor kapott egy meleg ételt, valamint elkezdtük a lelki segélyszolgálat szerint egy katasztrófavédelmi atyával megszervezni a Devecserben, jutottunk el egy pár utcán keresztül fölmérni pontosan, hogy kinek mire volna szüksége, és azokat is, akik lelki gondozást, lelki segítséget igényelnek.
Itt milyen típusú segítséget kaphatnak?
A lelki gondozásban elsősorban azt, hogy ami drámát átéltek, azt elmondhassák valakinek, tehát ott a...
Nem kell feltétlenül vallásosnak lenni, hogy ebbe jelentkezzen valaki?
Abszolút nem kell vallásosnak lenni, más módon kell nyilván az ő átgondolás, az ő gondolkodásában, amennyi lehet első dolog az, hogy azonosulni vele, egyé válni vele, és beilleszkedni az ő, tehát nem vallásos szavakkal nyilván, segíteni, hanem effektíven, de most ilyenkor, tehát nem a szavakról van szó, hanem inkább a konkrét segítségről. Tehát mindenféle eszközt mi is beszereztünk, tehát azt mondanám is itt konkrétan a lakosság számára, hogy olyan módon is itt a közelben rendelkezésre állnak emberek, hogy most bemondják, hogy mire volna szükség, és akkor holnap lesz, bármit lehet kérni gyakorlatilag.
Hol lehet ezt megtenni?
igaz, hogy szinte nem állnak meg, tehát van, amikor egyszerre 4 telefon szól, vagy személyesen bejönnek, Devecseri plébániára, ott is kin vagyok a Kolontárin is, oda is be lehet jönni, ott is kin vannak az emberek állandó 24 órás szolgálatban, ott is lehet szólni, ott élőszóban lehet oda menni a plébánián lévő Magyar Karitasznak az emberéhez. A Devecseri plébánián szintén vagy a 224-091, tehát a későbbiekben új dolgok, cipőktől elkezdve a vegyvédelmi ruhán, élelmiszeren keresztül minden kapható. Nagyon jól működnek az önkormányzatok, tehát itt ilyen finomabb dolgok, gyerekeknek csokit hozattunk, vagy ilyesmit, tehát vagy banánt hoztak itt valaki, azt osztogatjuk, akik itt vannak nálunk, tehát ezek ilyen plusz dolgok, az alapdolgok minden kapható az önkormányzatnak a raktáraiban is, tehát nekünk arra kell gondolni, hogy mi a plébániák szervezésében is jönnek önkéntesek, most hétvégén több helyről is, tehát lehet, hogy 100-an is lesznek, az ő ellátásokról kell gondoskodnunk, és az ő munka területükről, hogy ők hogy tudnak hozzáilleszkedni az önkormányzat által és a katasztrófa védelem által szervezett munkásokhoz.
Kolontáron panaszkodtak arra a helyi lakosok, hogy látták, hogy a tűzoltók vagy a mentők azok meleg ebédet kapnak, ők pedig nem jutottak ilyenhez hozzá.
Ezt tegnap láttam, és ma megoldottam. Tehát úgyhogy ezentúl minden nap 200 főre rendeltem innen az étteremből, Devecserből, és oda viszik helybe, és ott vannak az emberek, akik ezt melegen tartják, osztják ki. Tehát ettől kezdve ilyen probléma nem lehet, mert ha kevés, akkor 300 lesz holnaptól.
Tehát ez a plébánián?
Ez a plébánián, ez a Magyar Katolikus Karitasz fizeti ki az étteremnek, tehát itt mi mindenre készen vagyunk arra, ha valami nincs, akkor azonnal veszünk. Tehát van fedezete a Magyar Karitasznak erre, hogy ha valami hiány van, akkor azonnal megvesszük. Ma is mentünk kétszer is a munkavédelmi boltba, mert nem volt maszk, reggel elvitték, mert nem volt itt az önkormányzatnál, pár pillanatig nem volt szemüveg, és akkor utána mentünk el, és vettünk.
Említette a kábel tévét, tehát az információszolgáltatást. Kommentáron azt mondták, hogy nincsen áram, tehát hogy hogyan tudnak hozzájutni ilyen helyeken is valamilyen információ.
Ott nincs áram szerintem, ahol a katasztrófás terület van. Ott sajnos, ott nem tudom, hogy működik a kábel tévé, Devecserben ígéretet kaptunk tegnap este, megkértem a barátaimat az Ajka tévénél, hogy próbáljanak intézkedni, mert nagy panasz volt a lakossági fórum, hogy nincs kábel tévé, mert sajnos megsérült, aki itt kezelte, és én ígéretet kaptam, de nem bírtam ma ellenőrizni, hogy ma estétől már valószínű működik itt, akinek be van kötve, hát a lakosság egy bizonyos részének van ez a kábel tévé szolgáltatás, és hát ezen keresztül az eseményeket leadják, és az azért kellett, mert nem működött igazán jól ez a hangszóros bemondások, nem tudták, és szinte senki nem tudta, hiába mondják, hogy minden utcában mondták az igazgatónőtől, mindenki, valaki internetről tudta meg, hogy ma, hogy hol tegnap este lakossági fórum lesz, aminek nagyon nagy szükség volt, és én azt gondolom, hogy jól sikerült. Most én ezt elmondom, mert ezt elmondhatom, hogy amikor itt volt a belügyminiszter úr, akkor elrendelte a 2 óránkénti tájékoztatást, nem most szórólapon, vagy kiviszik, tehát ezért nehézkes, persze ez így nem megy gyakorlatban, de az biztos, hogy első napokban volt ilyen panasz, hogy nagyon-nagyon nem jutottak információkhoz az emberek, azért, mert a döntések is nem tudtak gyorsabban megszületni, mert olyan súlyos dolgokról kellett dönteni, hogy csak azután lehetett kommunikálni. Tehát az első döntés első éjszaka hajnali 5-re született meg, hogy a vizeknél hol zárják el a Marcalban, milyen módszerrel, és hol zárják, hol akadályozzák meg ennek az iszapnak a továbbterjedését, tehát ilyen környezetvédelmi intézkedéseket kellett gyorsan, akkor dönteni a védekezés módjáról, szabad-e vízzel, nem szabad, bemossák, tehát ez egy nagyon összetett, bonyolult helyzet alakult ki a mérgező anyag miatt, tehát ez nagyon nehéz ebben a helyzetben jól dönteni, és így minden elismerés az állami szerveknek, a megyei közgyűlés részéről, itt van állandóan a főjegyző úr, az elnök úr, aki a Védelmi Bizottság elnöke, tehát nagyban segítik a polgármestereket. Én azt gondolom, hogy alapjaiban példaértékű világviszonylatban, ahogyan éjjel-nappal itt vannak velünk a Védelmi Bizottság elnöke, és a miniszterek, akik jönnek, azokat is jól tudják koordinálni.
Az egyháznak a mise rendje mikor fog visszaállni? Tehát mikor lesz mondjuk a kolontári templomban ismét mise?
A mise rend egyetlen egy napon borult fel, amikor mentettük itt az embereket. Akkor nem tudtam kimenni hétfőn délután misézni, de attól kezdve minden annyi változás történt, hogy a keddi napon pedig nem tudtam azt a szándékot elmondani, előre fogadtak, mivel úgy éreztem, hogy a katasztrófa áldozataért kell a szentmisét elmondanom, és itt rendesen hétköznapokon ugyanúgy megy tovább a mise. Egyedül az esti rózsafüzérekre nem érek oda, mert itt annyi minden van, hogy sajnos nem tudok ott lenni, de a reggeli misék rendesen meg vannak tartva. Holnap ünnepi mise lesz, magyarok nagyasszony ünnepe, holnap 9:30 lesz a szentmise.
Azt hogy látta, hogy a templomba járók száma az gyarapodott, vagy csökkent a katasztrófa?
Hétköznap nagyon kevesen járnak templomba, tehát nem is mertek kolontárosokan kijönni a házból még kedden, tehát nem mertek eljönni, hogy most ott kockáztassák, mert féltek, akkor még jobban volt ez a pánik hangulat, hogy esetleg újra kitör a tározó, ami sajnos ugye most első esetben megtörtént. Tehát így a hétköznapi mise látta, hogy nincs változás, és nem is erről szól az egész történet, hogy most majd vasárnap esetleg többen vagy mások lesznek. Nagyon fontos az, hogy akármennyire is késlekedik, vagy nem most indul el, de a lelki felemelkedés az elinduljon. Tehát ez nincs időhöz kötve, hogy most vasárnapi szentmise alatt, vagy mikor indul ki, mikor indul el, de én azt látom, hogy azért kezdenek oldódni az emberek, tudják a dolgokat megszervezni, a jogi dolgokat is, a jogi következményekre is komolyan, és az emberek jobban megnyugszanak, ha látják azt, hogy történnek lépések abba az irányba, hogy a felelősök számon lesznek kérve, hogy az újjáépítés elkezdődik, és azt hiszem a miniszterelnök úrnak, ma Orbán Viktornak a bejelentése is valamicskét segített, hogy megígérte, hogy aki nem hajlandó, vagy nem akar visszamenni a házába, nem tudjuk hányan vannak ilyenek, annak a máshol építenek házat.
Van-e végül valamilyen személyes üzenete a devecseriekhez vagy kolontáriakhoz?
Hát természetesen, ahogy most ebben a rettenetes nagy fájdalomban, hogy emberek vesztek el, tehát abszolút ugyanaz a fájdalom van bennem is. Sok embert el kell ismerni, hogy nagyon szépen együttműködnek, és hát ez az üzenet bennem, ez az érzés van, hogy egyrészt ez az összefogás, ez egymásnak a segítése, ez nagyon szép dolog, nem csak a katasztrófa idején kellene, az egyik üzenetem magam számára is, meg a hívek számára is. A másik üzenet az pedig, hogy én a papilistával vagyok, akik támogatnak, tehát ezt kimerem jelenteni az idős emberekkel való beszélgetés alapján is, hogy ez a két település sajnos, hogy ilyenkor és ilyen körülmények között, de akkor is tény, hogy ennyi szeretetet még soha nem kapott. Tehát amit itt, akár csak rajtunk keresztül, amit én látok, tehát annyi ember, annyi felől, Amerikától, Németországig, annyian segít helyben, Magyarországon, azok a felső zsolcaiak, akik annak idején segítséget kaptak, azok jönnek most holnapi naptól ide visszasegíteni, tehát érzik az emberek a hálát a szívükben, cigány emberek, magyar emberek, fehér emberek, tehát nincs itt most semmi különbség. Én azt gondolom, hogy hát ez üzenet, hogy mindenképpen össze kell szedni magunkat, és mindenképpen előre tekinteni, és igyekezni abban, hogy valóban a lelki javunkra váljon, ha már ekkora veszteségeket is, ennyi fizikai és ennyi lelki fájdalmat át kellett élni, akkor ebből jöjjön ki olyan irányba, ahol a lélek és az emberi egyensúly, belső egyensúly helyreáll.
A kolontári Diófa Presszó jelenleg leginkább egy újságírói sajtóközponthoz hasonlít. Külföldi újságírók legkülönbözőbb idegen nyelveken beszélnek, telefonálnak, írnak, videókat szerkesztenek, viszont mégiscsak az egyik padon ott van egy elhunyt fényképe, amely fényképe előtt rengeteg mécses világít. Tehát a tragédia az megjelenik itt is, de csak néhány helybeli iszogat a kocsmában, legtöbben, mint mondtam, újságírók.
Este 7 óra felé a kolontári vendéglő kert helyiségében a külföldi tudósítók dolgoztak anyagaikon. Bent a kolontáriak mind felállva nézték a TV hírműsorát.
Most néztük az Orbán Viktor urat.
És mit mondtak?
Hát még abszakadhat a gáz. Vagyis a gáz. Most közvetítette a TV.
És Orbán Viktor nyilatkozta azt, hogy nincs garantálva, senki nem garantálja azt, hogy nem fog átszakadni még egyszer.
Külföldieket bevonnak, aki gazdagabb, hogy segítsen.
Nyilván, akinek ott van a háza, meg ott ér, az jobban, de ez mindnyájunknak, ez egy tragédia az egész országnak.
Az étteremben egy idős nemzetőr pihente ki a fáradtságos napot.
Láttam, hogy nemzetőrség egyenruhában van.
Két nemzetőröm itt lakik a szélén, így lettem riasztva a belső hálózaton, és az elsőként itt voltam 10 emberrel. Kedreggel óta én itt vagyok talpon, itt-ott hunyok egyet. Tehát én itt voltam végig fotóztam, 1300 felvételem van. Széken gyalázat, hogy azok az emberek, akik segíteni tudnának, azok protokollt tartanak itt. Nézzék meg, mi van a polgármesteri hivatalban, ezért mit csinálnak.
Amikor először kért a helyszínre, akkor mit tapasztalt?
Ne is kérdezze, nem tudok rá válaszolni. Elérzékenyültem. Sajnálom őket, nem tudnak mit tenni, ez egy olyan katasztrófa, ami nem is emlékszem 6-6 éves létemre. Mi lesz itt azokkal az emberekkel, akik hajléktalanok maradtak? Első ez, kettő, terveznek itt különböző ilyen fürdő, olyan fürdő, nem fürdő kell itt, otthon a családnak. Tisztességes otthon, ahol meg tudják magukat húzni, és gondoskodni róluk, mert testileg, lelkileg össze vannak törve.
Juhász Bálint, az Ajkai Best FM rádió 17 éves főszerkesztője az elsők között volt, aki civilként kijutott Kolontárra a katasztrófa bekövetkezte után.
Igazából hétfőn én iskolában értesültem arról, hogy mi történt, és először nem akartam elhinni, utána koppant a dolog a labda a földön, hogy igen, mi ezt, amikor kilaktunk, mi ez annyiszor volt téma a faluban, hogy ez mikor fog bekövetkezni, és nem hittem volna, hogy akár akkor ez a nyakunkba szakadt, és akkor egyből kollégákkal futásra helyszínre, egy mentőhelikopter volt és két rendőrautó, civil rendőrautó volt a helyszínen, tehát még semmi nem volt, és egyszerűen szörnyű volt, amikor kiértünk, vittünk fényképező, végül csak később érkezett ki hozzánk, de az az állapot, tehát ugye én cipőben mentek ki, még mindig rajt van a cipőben, tehát ez szörnyű volt azt látni, az érintetlen volt, tehát az az egész, amit most már szétdózeroltak, és még talán jobban is összekoszolták azt a részt, mi értünk ki először, és hát igen, tehát szörnyű volt. Akkor nem jutott, nem az volt az első gondolatom, hogy most rádiót kell csinálni, az volt, hogy most akkor keressük az embereket, segítsünk, viszont ami az első három napban igaz volt, és ezt nem is titkolta senki, hogy káosz volt a helyen, mert egyszerűen se a tűzoltók, se a katasztrófavédők, se a mentők, senki nem találkozott még ilyennel. Nem, hogy az országban, nem, hogy Kolontáron és a környéken, nem, hogy az egész világon nem találkoztak ilyen eseménye, hogy hogyan tudnak kezelni. És egyszerűen nem tudták egymást se koordinálni. Oda jött egy busznyi tűzoltó, és ott álltak két órán keresztül a busz mellett, mert nem kaptak utasítást. Nem tudtak. Egyszerűen nem tudták, hogy mit kezdjenek, hogy most menjenek, merjenek-e menni a másik oldalra, nem merjenek-e menni. Hát az, hogy leszakadt az a baromi erős híd, az nekem nagyon-nagyon meglepő dolog volt, hogy mekkora erővel érkezhetett, én azt már nem láttam. Én már csak a lassú lefolyást láttam, illetve azt, hogy sártengerbe úszik ott a terület.
Azt mondod, hogy te ott laktál. Tehát megismered ugyanazokat a helyeket, ahol, amit láttál még érintetlenül. Mi változott meg a falu képén?
Nem is a falu képén, inkább az emberekben. Bennem, tehát én pont nem ott laktam szerencsére, nem azokban az utcákban. Tehát nem kellett látnom azt, hogy a lakóházunkból mi lett. Nekem az, hogy rengeteg gyermekkori élményem, és én nem tudtam még ezt így igazán feldolgozni, én úgy dolgozom fel, hogy nem hiszem el, hogy az ott megtörtént. Én minden nap eszembe jutnak pillanatok, hogy milyen volt, amikor zöld volt a fű, milyen volt, amikor a tornapatakba amúgy is beleengedték a lugot. Tehát ezzel nem, ez nyílt titok volt, de még tiszta volt. Ott voltak benne, tudtunk benne horgászni, meg minden ilyen dolog, és hogy most oda megyek, és hogy a kolontári volt egy kis horgásztó is még a tornapatak mellett, vagy hogy a kolontári állomást úgy látom, amin rengetegszer szórakoztunk, vártuk a vonatot, 5 forintosokat préseltünk a sínel, hogy a sín alatt ki van mosva. Vagy hogy azt nem mondták, viszont látszik, hogy a nagy híd mellett volt egy kis híd is arrébb, kicsit lejjebb, és az is eltűnt teljesen. Sőt, a lejjebb még szerintem a többi híd is eltűnt, mert igazából 4-5 még ilyen gyaloghíd volt, és azok is ilyen vas szerkezetből, és azok is teljesen eltűntek. Tehát plusz kimosta a talajt, ahol mondjuk szalonnát csütöttünk. Tehát ilyen emlékek jutnak eszembe. A Malom utcáról is az volt az a hely, oda soha nem mentünk le, mert az egy olyan kis eldugott része volt a falunak, az olyan tök jó kis idilli hely volt, vagy hogy a Régen igazából nem is arra ment a vasút, hanem egy másik területe, hogy a régi bakter épületben mi volt, vagy hogy ott volt egy tyúktelep, az is teljesen eltűnt a föld felszínéről, nem is tudom, hogy hova tűnt, ott volt egy tyúktelep. Hát rengeteg emlék, és mondom, én nem tudtam feldolgozni, de hogy ők, vagy hogy mi változott a faluban, hát a falu, én azt mondtam először, hogy hát itt nem is értem, hogy miért álltak neki bárminek ez, hogyha hiába mondják azt, hogy nem hogy egészségre nem károsat, ráfolyt második nap a lábamra, vagy a harmadik nap a lábamra, átütött a csizmán a luk, hogy miért azt nem tudom, vörös volt a fehérzokni malja, és hát a citromlével kellett leönteni a lábamat, hogy ne csípjem végül is, tehát hogy ez nem veszélyes, ezt én nem hiszem el, hogy az volt az első, hogy mondtam, hogy akkor a hittől innen a másik oldalra egyszerűen még a dózerolásra se kéne foglalkozni, bekeríteni, eltenni emléknek, és ott nem érdemes helyreállítani. A lakók is megmondták, hogy inkább a másik oldalon éppen nemrég hoztak létre szerencsére új telkeket, tehát ebből nem lesz probléma szerintem, hogy inkább ők is, tehát nem is tudom, hogy egyáltalán akik ott laktak, hogy ki mer egyáltalán Kolontára lakni ezentúl, ki mer akár Ajkán, Devecserben lakni, mert itt a városban, ami most az elmúlt 4-5 napban történik, azok a szóbeszédek, azok a beszédek, tehát itt akár még, hogyha bezár a gyár, tömeges elvándorlások is lehetnek, ha nem lesznek munkahelyek, mert egyszerűen félnek már az emberek attól, hogy tudták, hogy eddig is Tósokon rengeteg daganatos megbetegedés volt. A tósoki városrész az iszaktároló mellett van. Én ezt nem tudom megerősíteni tudományosan, de ugye ezt halljuk, hogy a daganatos megbetegedések azért vannak, mert ott van az a vörös iszap, illetve szürke iszap, és ezt viszi a szél végül is. Abból van épülve, nem csak ott kifelé vannak ilyen tározók, a város közepén is van két ilyen tározó. Ahogy megyünk ki mondjuk Kolontára, a bal oldalon van egy erdős rész, a mögött is van egy ilyen tározó. Úgyhogy itt a városban vannak az időzített bombák, amelyek közül az egyik felrobbant, és hát megváltozott szerintem itt az összes ember élete.
Egy kicsit térjünk vissza oda, hogy elmentek először megnézni, mi történt. Kik is mentek el, tehát ki volt veled az úton?
Gabival és Zolival, ők az Ajkai Szónak vagyok én is tudósító, ez egy helyi újság, illetve Zsuzsával, ő meg egy megyei újság tudósítója, ugye mi egy ilyen összeszokott, hát ott már csapattá váltunk, hát összeszokott ismerősök vagyunk, így tudósítjuk egymást, hogyha bármi van. És hát mi négyen elindultunk ott a faluban.
Szüleidet nem kérdezt megkérdezni, hogy elengednek-e?
Hát igen. Igazából mondtam, hogy mi történt, édesanyám nem akart elhinni, azt mondta, jaj, ne, szórakozzál. Én értesítettem a nagyobb médiumokat, mert oda is volt kapcsolatom, hogy léci, mondjátok már be, hogy mi történt. Nem mondom, nem hiszitek el, mondom, ne induljanak útnak, 8-as út le volt zárva akkor, mert baleset történt ott közben emiatt is, akkor a vonatok nem jártak semmilyen, nem volt információ egészen másfél órán keresztül erre sehol, nem tudott semmit, tehát ajkaiak se tudtak semmit, azért én próbáltam jelezni oda, de aztán nem hittek egyszerűen nekünk, tehát próbáltuk felvenni a kapcsolatot, tehát édesanyám se hitte el, hogy ekkora a probléma. Aztán amikor kimentünk és láttuk, és én hazaértem, akkor már egyszerűen sőt, ugye én első nap ugye 3-4-2-kor értünk oda, és 3-4-8-ra értem haza. Tehát kim voltunk 7 órát, 6 órát, ha jól számolt, tehát ott fagyoskodtunk végül is kim, mert nem tudtunk semmit, tehát teljes hírzárlat volt, nem tudtunk semmit se csinálni. Tehát mikor körülnéztünk, hát egyszerűen emberről emberre jártuk, jött a polgármester úr, akit ismertem, bemutatkoztam, igazából mivel már 3 éve elköltöztünk, ugye 2007-et mondtam, a rádió indulása még akkor még úgy volt, nem ismertek, most már utána már felismertek szerencsét, tehát az arcom ugye változott, mióta felnőttem végül is a kisgyerekből, és akkor utána egyből tájékoztatott minket, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy egyből menjünk le a Kossuth utcába, azt kell megnézni, mert mi a falu központba érkeztünk, onnan csak azt láttuk, hogy a mezőn egy hatalmas vörös rét, és én már ott megrémültem, hogy hát ez hihetetlen, mint hogyha a Photoshopba egy fényképet bejelöltem volna, hogy egy kicsit átszínezem, de hát lementünk, és akkor ott láttuk, hogy már a falakon egy ilyen fél méteren, de beljebb ugye, hát én értem ki először oda a kocsihoz, ami ott a ugye nem vettek észre, mert gyerek voltam, fiatal, azt hitték, hogy valami helybéli vagyok, nem tudom, aztán a rendőrök mellett át tudtam súrranni, és ugye én csináltam ott az első képeket, ott ahogy föl volt dőlve, a rokonok mentek keresni a holttestet, 2 kilométerrel lejjebb találták meg a folyóban, mert ugye szegény srác elindult, és egy méter magasan fönpölygött ez a víz, és ő nem látta már, hogy a hidat elvitte a víz, tehát a híd másik oldala úgy néz ki, mintha egy méteres víz menne, mintha meg lenne a híd. És ő ráment a hídra, és nem látta, beakadt a kereke, és egyszerűen elvitte, felborította a sodrás, és hát ott hunyt el. Úgyhogy ezt láttam, aztán gyorsan kizavartak a tűzoltók mindenkit, mert ők se tudták tényleg még, hogy mi van, megérkezett akkor mondjuk egy rengeteg, utána már 3 mentőhelikopter, 2 rendőrségi, meg 2 katonai helikopter is volt a helyszínen. Ez egy ilyen jó 2 óra leforgás alatt értek oda végül is. Ha jól tudom, beszéltem Cirner úrral, a regionális orvosigazgatóval, aki elmondta a mentőknek, hogy volt az első néhány órában a szója, hogy 18 kocsi érkezett, esett kocsiból 16, meg 2 speciális kocsi, akikkel folyamatosan Ajka, Veszprém telítődött elé, aztán onnan megvitték tovább Győrbe és Veszprémbe ugye a sérülteket, és hát eszméletlen káosz volt.
Azt te láttad, hogy miben sérültek meg ezek az emberek?
Szerencsére nem, de azt láttam, hogy a tűzoltóknak a lábait kikezdte egyből. Olyanokat szerencsére nem láttam, tehát akkor azért küldtek minket ki a tűzoltók, mert mentek át a másik oldalra az emberekért. Olyat szerencsére nem láttam, a hölgyet nem láttam, ismerősöket, hogy a féltestét lemarta a lú, vagy bármilyen, szerencsére ilyen, de nem volt. Én azt, ilyen fiatalon szerintem, én azt mondtam a rádióban, és én első nap nem mertem lefeküdni, remektem az ágyba, hogy miket fogok álmodni.
Soháné Csóka Zitát, a kolontári Táncsics Mihály általános iskola igazgatónőjét arról kérdeztem, hogy megkezdődött-e már a tanítás.
Az iskolánk nem sérült meg, tehát akár lehetne is tanítás, de a környék romokban áll, úgyhogy egy hétig most tanítási szünet lesz.
Azt fel tudná idézni, hogy a gyerekek számára, illetve a pedagógusok számára milyen volt ezt végignézni?
Hát szörnyű. Szörnyű volt végignézni, a gyerekek nagyon fegyelmezetten. Nem mondom, hogy nem volt sírás és nem volt pánik, de nagyon ügyesen kezelhetően végeztek. És ami az érdekes, hogy a szüleiket féltették legjobban, tehát nem is magukra gondoltak. Nagyon szófogadóan, nagyon fegyelmezetten viselkedtek, amikor a tűzoltók jöttek és egyesével hordták őket ki a vállukon, ölükbe, kit ahogy tudtak.
És óra közben ezt hogyan képzel az ember? Hogy
nem
hogyan
óra történt? Közben volt, ez fél egykor volt, tehát éppen ettünk, vagy evés után voltunk már, tehát nem az óra volt. Jött a kolléganőnk be az iskolába, és ő kiabált, hogy átszakadt a gát, de akkor már ömlött, tehát nem tudtunk sehogy csak kimenni az épületből. Nekünk egy nagyon szép kétszintes épületű iskolánk van. Fölmentünk a könyvtárba, és akkor a könyvtárablakból néztük, hogy mi történik odakint. És akkor nyugodtunk egy kicsit meg, amikor az első rendőrt megláttuk, amikor láttuk, hogy a magasan, tehát a szemben lévő magas dombon, a templom dombunkon megjelennek az emberek, aztán nagyon izgultunk, hogy meddig emelkedik, mert azért ott veszélybe voltunk még a könyvtárba is, mert ha nagyon emelkedett volna, akkor nem tudom, mit csináltunk volna, de nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy már megáll, illetve egy kicsit húzódik vissza. És mondom, nagyon-nagyon gyorsan jöttek a tűzoltókértünk.
Azt tudja, hogy a tűzoltók hová vitték a gyerekeket?
Megbeszéltük, hogy a kultúrházba viszik, és ott fogunk mi. Tehát addig mi nem hagytunk el egyik gyereket sem, amíg szülő vagy valaki ismerős nem jött érte, és nem vitték el. Tehát mi 3-4 óráig vigyáztunk a gyerekekre. A szülőkkel, ahol tudtunk, telefonkapcsolatban voltunk, de szerintem ez a legtermészetesebb, hogy addig vigyáztunk rá, amíg haza nem érte.
És akkor mindenkiért jött valaki?
Persze.
Azt tudták már, amikor a katasztrófa bekövetkezett, hogy ennek milyen veszélyei vannak? Akár
nem. Tehát ott azért nagyon megért mindenki, és akkor az volt a lényeg, hogy épületből ki, olyan helyre, tehát mi ott nem gondolkodtunk. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk kijutni, honnan kapunk segítséget. De még most sincs idő. Annyi a feladat, annyi itt a tennivaló, hogy a jövőre gondolni nagyon-nagyon nincsen időm.
Egyáltalán az, hogy a lúgnak milyen hatása van, azt a kolontáriak tudták, hogy volt valami katasztrófavédelmi oktatás korábban?
Nem.
A pedagógusok hogyan állnak ehhez hozzá? Tehát amikor el fog kezdődni az oktatás, akkor rendes órák kezdődnek, vagy pedig ezzel fognak foglalkozni?
Mivel én a polgármester úrnak és az önkormányzatnak nagyon-nagyon sokat segítek, egyszerűen agyi kapacitásom nincsen arra, hogy most azon gondolkodjunk, hogy hogyan tovább, illetve a kolléganőmmel azt beszéltük meg, hogy hétvégén összeülünk, és mindenhogyan a szülőket is így kértük meg, hogy ők egy hétig a gyerekek akkor ne jöjjenek, de hétvégén értesítjük őket, és a következő, muszáj lesz tanítanunk, az a mi dolgunk megoldani, hol és hogyan.
Van valamit, amit a szülőknek üzenne, vagy akár a gyerekeknek, akik hallják ezt a műsort?
Igen, igen, nagyon szépen köszönöm azt a fegyelmezettséget, amivel pillanatok alatt el tudtuk hagyni az iskolát. A szülők azóta is keresnek bennünket, és kérdezik, hogy miben tudnak segíteni, és kérem a türelmüket, hogy hétvégéig várjanak, és mindent meg fogunk tenni, hogy újra együtt tudjunk lenni, és folytathassuk a munkánkat.
Van olyan kérdés, amire kíváncsiak lennének, de úgy látják, hogy itt nem tudnak hozzájutni egy információhoz?
Nem, nekünk most az a dolgunk, hogy itt segítsünk, és tényleg nincs időnk gondolkodni. Nagyon sok kérdés érkezik telefonon személyesen, hogy miben tudnak a településnek segíteni, és először is nagyon-nagyon megköszönöm azt az óriási érdeklődést, ami és a segíteni akarást és az együttérzést, ami körbevesz bennünket, nem csak a faluból, hanem a környékből, a megyéből és az ország egész területéről, és külföldről is már keresnek bennünket. Én egy adományszámla számot szeretnék mondani, és azért, mert kicsi település vagyunk, és nem tudunk már befogadni ruhákat, nem tudunk befogadni nagyobb dolgokat, pedig kamionszámra küldenének, de úgy tapasztaltuk a károsultak között, hogy igazából nekik majd a pénzre lesz szükség, amikor egy kicsit magukhoz tértek, mert nulláról kell az életüket elkezdeni. Ezért az önkormányzat nagyon hamar elindított egy adományszámlát. Az a neve, hogy Kolontár adományszámla, a számlaszám pedig 11 74 80 90 kötőjel 15 42 72 98 kötőjel 06 54 00 09. Erre bármilyen pici adomány is nagyon nagy segítség az itteni szenvedőknek és károsultaknak.
Tehát akkor, hogyha akár más iskolákban is van ilyen gyűjtő akció, akkor az iskolák se tárgyakat gyűjtsenek, hanem...
Ez lenne a legnagyobb kérésünk. Úgy látjuk, hogy ezzel tudnánk a legjobban segíteni azoknak, akik bajba kerültek. És még egy ötlet, amit kaptunk, hogy tudom, hogy nagyon nehéz a bankba akár 500 forinttal is elmenni, hogyha több helyen csinálják, hogy persejben gyűjtenek, dobozokban gyűjtenek, és akkor egy szervezet, vagy az iskola, vagy bármelyik közösség felvállalja, hogy azt az összeget befizeti az önkormányzatnak a száma számára. Ez csak az önkormányzat, tehát senki más nem juthat ehhez a pénzhez. És a Táncsics iskolásoknak azt kívánom, hogy sikerüljön ezt az óriási tragédiát kiheverniük, és hamarosan találkozunk.
Hargitai Henrik, Közös Hullámhoz Hírszolgálat.